A hírek után már is folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Merkeli Bélával, a Semmelweis Egyetem rektorával, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatójával. Innovációról, tudományos munkáról, tudományos kutatásról beszélgettünk, és ennek kapcsán szóba került a mesterséges intelligencia, ami az orvoslás és az orvostudomány terén is egyre hangsúlyosabb szerepet kap. Jelzi ezt, hogy egy 1,7 milliárd forintos kutatásfejlesztési program indul a Semmelweis Egyetemen az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával. Erről nemrégiben született megállapodás. Több alprojektje is van ennek. Mit kell ezen érteni?
Igen, hát ez tulajdonképpen egy elnyert támogatás a téma területi kiválósági program keretében. Itt 11 különféle alprojekttel foglalkozunk, amelynek a megvalósítása egyetemünk klinikáin és az egyetemünk három karán történik. A tudományos kutatás és innováció az egyik leglényegesebb lépés, amikor az elmélet és a klinikum között hidat építünk, és ez fog itt történni. A teljesség igénye nélkül néhányat kiemelnék, például olyan speciális kontrasztanyagot fogunk fejleszteni, amelyen kicsi nano részecskékből áll, és hát semmilyen kontraszt terhelést nem okoz, és ezen az érrendszerre vonatkozó diagnosztikus képalkotást tudunk megvalósítani. Valamint a mi szűkebb szakmánkban, a szív- és érgyógyászatban mesterséges intelligencia alapú kardiológiai döntéstámogató rendszert, egy úgynevezett digitális asszisztenst hozunk létre. Ez is látható, hogy ma már oly mértékben
tehát mesterséges nő. Intelligencia dönt majd, igen, amiről hát, eddig esetleg az orvos döntött?
Hát igen, ezek dönt, ezért is mondjuk, hogy döntéstámogató.
Tehát megerősíti az orvost a döntést.
Előkészíti. Én azt gondolom. Itt annak az a lényege, hogy gondoljunk rá, hogy ránézünk például egy koszorúér CT felvételre, és mi látunk benne valamit, az nem egy könnyű felvétel, egy mozgó szervről, 2-3 milliméteres átmérőjérekről kell nekünk információt szerezni. Lényegesen többet lát egy komputer, az, hogy ennek mi a lényege, az persze még meg kell vele tanítatni, hát sok ezer ilyen felvételt kell megnézni, össze kell kötni a beteg adataival, meg később a beteg kimenetével, és akkor bizony sok mindent tudunk a későbbiekben. Ez úgy működik, mint ahogy egy professzorból professzor lesz, tehát mondjuk 30 év beteganyaga. Na most ő bele azért be lehet táplálni mondjuk egy fél év alatt azt a 30 évnyi anyagot, és megtanítani azokat a döntéseket, amelyeket kell hozni, és onnantól kezdve minden egyes új feladatra, az előtte lévő adatra hivatkozva alakít ki valamilyen döntéstámogatási javaslatot, de ugyanígy lehet ezt a daganatterápiában hasznosítani, hogy a daganatterápia hatékonyságára vonatkozó optimális algoritmust hozzunk létre, de hasznos lehet egy ilyen mesterséges intelligencia a gyógyszerfejlesztésekben, és ha már nálunk ugye van egészségügyi menedzserképzés, a betegutakat is lehet optimalizálni ilyen mesterséges intelligenciával. Én azt gondolom, hogy nem tudok most olyan alszakmát, disziplinát mondani, ahol a mesterséges intelligenciának ne lenne most vagy a jövőben komoly szerepe.
Ezzel együtt kell majd élni. Gyakorlatban egyébként olyan tímmunkát feltételez, ahol orvosok, gyógyító szakemberek és informatikusok működnek együtt?
Igen, hát itt most az informatikusokkal együtt élünk, folyik ez a tématerületi kiválósági program. Az egésznek az alapja az adat. Tehát az az adathalmaz, amelyel összeköttetésben mondjuk digitális képek vannak, az is egyfajta adat, a betegnek a labor értékei is egyfajta adat, az összes, beleértve a kimenet is egy adat, hogy hogyan változik egy adott beavatkozásra. Ezek mind nagyon nagy mennyiség adat, amelyet hát nagyszámú beteg vonatkozásában mesterséges intelligencia alapú tanulásra és ezt követően döntésre vagy döntéstámogatásra lehet használni. Én azt hiszem, hogy ez a egyre növekvő humán erőforrás ki fogja pótolni. Nem lehet már ennyi orvost képezni, nem lehet az orvosokat így mértékből terhelni, tehát azt kell mondani, hogy minden olyan módszert ki kell aknázni, ami a egyre növekvő orvosi munka, adminisztrációs, diagnosztikus munkát igényel. Nekünk a betegekkel kellene foglalkozni, tehát tárcán kell kapni ezt. De hát az nem azt jelenti, hogy én nem nézem meg a felvételt, és nem, hanem de már ott vagyok, ugye, kvázi. Régen azt szokták mondani, hogy hú, egy nagy dolog volt, amikor az EKG-t a készülék maga leletezte. Nem vagyunk attól nagyon távol, hogy mondjuk egy koszorúért CT felvételt automatikusan leletezzen egy gép, megtanulva azt, amit mi tanítottunk meg neki.
Ígértem, hogy beszélünk részletesebben a képzés és az oktatás reformjáról. Ugye szóba került már, de hát rektori programjában is kiemelt hangsúllyal szerepelt, hogy a Semmelweis Egyetem bekerüljön a világ 100 legjobb felsőoktatási intézménye közé. Most a különböző nemzetközi rangsorokban vagy listákon, ha én jól tudom, akkor a 400.-500. hely között található a Semmelweis Egyetem, ami egyébként budapesti felsőoktatási intézmények viszonylatában igen előkelő hely, és azt hiszem, hogy a legjobb hely, de azért a 400. helyről a 100 közé ugrani, az egy nagy ugrás. Mi kell ehhez?
Hát ugye a Semmelweis Egyetem Közép-Kelet-Európa egyik legjobban jegyzett egyeteme. Van még egy Közép-Kelet-Európában, az a Károly Egyetem Prágában. Tehát ez nem egy olyan rossz pozíció. Azt tudni kell, hogy a legjobb 100 között döntően Egyesült Államok beli, nagy-britániai és néhány német egyetem tartozik. Tehát a nagyon is elit klubról van szó. Azonban nem lehetetlen, hiszen különben nem is vállalkoztunk volna erre a feladatra. Két dolgot kell megerősíteni. Az egyik az infrastruktúrát, a másik pedig a reputációt. Az egyetemnek a tudományos kimenete, ami mérhető, tehát hogy például az itt zajló tudományos munkákra mennyit hivatkoznak, hányan indulnak el ezen az úton, mint amit mi már járunk, abból a Semmelweis Egyetem már most bőven a 200-on belül van. Viszont az úgynevezett szubjektív reputáció vonatkozásában még dolgoznunk kell. Hát többek között ez szolgálja a 250 éves tradíciónak a megfelelő módon történő interpretálása. Ugye a ünnepi keretek között szeptember 6-án nyitjuk meg a negyedévezredes ünnepi akadémiai évünket. Arra meg lesznek hívva a nagy nevű egyetemek rektorai, hogy a saját szemükkel győződjenek meg arról, hogy hogyan folyik itt az oktatás, a klinikai betegellátás. Itt Heidelberg, Freiburg, Harvard, Imperial College, Karolinska, stb. Tehát az a nagy nevű egyetemek vezetői jelennek majd meg. Az együttműködés, a együtt gondolkodás, a közös tudományos és klinikai tevékenységek azok, amelyen meg lehet erősíteni egy ország egyetemének a reputációját. Én ebben látom. A másik az, hogy nyilvánvaló egyfajta új szemléletet szeretnénk meghonosítani. Az én elképzelésem szerint ugye a Semmelweis Egyetem egy úgynevezett Mayo klinika szerű átalakuláson kell, hogy keresztül menjen. Törekszünk egy új struktúrára az egész egyetemi szerkezet vonatkozásában.
Ez mondjuk kell egy tantervi reform is?
A tantervi reform csak az első lépés, ez ahhoz kell, hogy az úgynevezett betegellátásnak a gyakorlati részét sokkal jobban elsajátítjuk. Hogyha a kurikuláris elemekre hangsúlyt fektetünk, akkor azt kell mondani, hogy a Semmelweis Egyetem tradicionálisan is nagyon-nagyon erős elméleti képzéssel rendelkezett. Az elmélet és a gyakorlat a betegellátást érintő, ugye orvosi egészségtudományi kérdésekben olyan mértékben és olyan gyorsan fejlődik, hogy ezt gyakorlatilag nem lehet után követni. Tudni kell mértéket tartani, és tulajdonképpen egy úgynevezett pluripotens orvost kell létrehozni. Egy olyan orvost kell, aki képes az elméleti tudás mélyítésére, ha szükség van, de rendelkezik kellő mértékű klinikai tapasztalattal. Úgyhogy jeles ősöket kellett megidéznünk ebben a kurikulum reformban, ugye nevezném itt Markusovszky Lajost meg elsőként, aki ugye a 1848-49-es forradalmi szabadságharcnak a sebész orvosa volt, és későbbiekben a magyar orvosképzésben játszott kiemelkedő szerepet. Így fogalmazott, hogy csak betegágy mellett készülhetnek betegágyhoz. A betegség maga fogja őket oktatni, s nem csak a betegséget magyarázó tanár. Egyesítsék az elmélet a gyakorlattal, mint az életben van, s látogassák, ha orvosokká készülnek, mihelyt lehet a kórodákat, tegyenek a beteg körül mindent, mit orvosnak értenie és tudnia kell. Nagyjából erről szól a kurikulum reformnak az a része, amit most bevezetünk, egy speciális blokkgyakorlatok keretében fogják a hallgatók elsajátítani a belgyógyászatot, a sebészetet, a gyerekgyógyászatot, pszichiátriát, ideggyógyászatot és az egyéb kis szakmákat, és a blokkgyakorlatokat követően, amelyik ugye elméleti és klinikai gyakorlatot tartalmaznak, van a vizsga. Addig, az alatt a pár hetes gyakorlat során ezek a medikusok vagy orvostanhallgatók velünk mennek vizitelni, velünk jönnek a műtőbe, látják el a betegeket, árnyékként követnek minket.
Ez egyébként azt is jelenti, hogy mondjuk a orvostanhallgatókat, vagy aztán később a rezidenseket korábban akarják bedobni a mély vízbe?
Ez így van. Én azt gondolom, hogy egy olyan fiatal orvost kapunk, aki már jól tájékozódik a kórházakban, klinikákon, és amikor megkapja a diplomáját, akkor egy picit már orientálódhat, hogy mit is szeretne tenni. Sőt, a hatod évben még egy úgynevezett szabadon választható 6-7-es gyakorlatot is adunk, hogy belekóstoljon a szíve vágya témában, ha valaki szemész, vagy fülorgégész, vagy urológus szeretne lenni, az hatod évben ugye ezek a szakmák nem elérhetők, mert csak a nagy tantárgyakat oktatjuk a hatod éves gyakorlat keretében, de ezt a lehetőséget megadjuk, és utána rezidensként már rögtön egy nekifutással indul. Rövidíteni szeretnénk a törzs gyakorlatot, tehát nem az a lényeg, hogy ismételten felidézzük azt, amit a egyetemen meg kellett volna tanulni, mert azt meg kell tanulni, és lerövidíthetjük akár egy évvel is a képzést a rezidenseknél, és kompetenciát adunk a rezidenseknek. Tehát azt jelenti, hogy egy-két év után, hogyha vizsgázik a rezidens, akkor azt mondjuk, hogy rendelkezik egy biztos tudással arra, hogy mondjuk első asszisztensként a sebészeti beavatkozásokban részt vegyen, vagy telefonos felügyelettel ügyeljen az urológiai osztályon, mert rendelkezik annyi információ, vagy tudja, hogy mikor veszi föl a telefont, és hívja be a telefonos orvos.
Nem kell ennek kapcsán ezért attól tartani, hogy maguk a rezidensek is megijednek a feladattól, tehát hogy mondjuk önállóan lássanak el olyan feladatokat, amit korábban még felügyelet mellett végeztek, mert hogy azt mondják, hogy még nincs kellő tapasztalatuk, rutinjuk ezen a téren?
Hát a világban más tendencia van, tehát például az Egyesült Államokban első évet követően a rezidensek ügyeletet vezetnek. Tehát ott az a lényeg, hogy a gyors tanulásnak a híve, a gyors klinikai tapasztalat szerzésnek, persze megfelelő quality control követően, és én a magyar rezidenseken is azt érzem, hogy mi hamarabb közel szeretnének lenni a döntéshez, vállalva annak felelősségét. Akárhogyan is nézzük, az orvoslás, ez egy élethosszíglan történő tanulással jár együtt. Én ma ugye most így 52 évesen, sokkal többet tudok, mint 48 évesen tudtam. Meg többet, mint amikor 30 éves voltam, sokkal többet. De mégis akkor is egy egész elfogadható orvos voltam, de tudtam és láttam a saját hátrányaimat, vagy adott esetben azokat a kis hiányokat, amik kellett volna ahhoz, hogy mindent megfelelő módon el tudjak. És azokat megkérdeztem nálamnál, tapasztaltabbaknál.
Tehát lépést lehet lesz tartani ezekkel az információkkal? Mert többször beszélt arról, hogy gyakorlatilag két évente, másfél-két évente szinte megújul az ismeretanyag. Lehet ezt követni, vagy nyomon követni?
Én azt gondolom, hogy abban a szakmában, amiben mi haladunk, tehát a szívgyógyászat és határterületei vonatkozásában, én azt gondolom, hogy én tudom tartani ezt a ritmust, de nem könnyű feladat. A teljes medicína vonatkozásában én azt gondolom, ezt lehetetlen, viszont ismerem azokat a kollégákat, akik mondjuk onkológiai kérdésben, traumatológiai, ortopédiai kérdésekben adekvátan tudnak válaszolni. Tehát itt az egésznek az a lényeg, hogy team munkáról van szó. És hogyha egy nagy intézményről van szó, mint például nálunk, akkor reggeli megbeszélésen egy adott eset vonatkozásában akár a téma 10 legnagyobb expertje is kifejtheti a véleményét. És adott esetben a különböző disziplinák, különböző szakmák, a szívsebészet, az érsebészet, az angiológia, vagy a szívgyógyászat kifejti a véleményét, és meghallgatjuk az anesteziológust is. Tehát ez mindig egy közös döntés. Team döntés, szívteam, érteam, onkológiai team, ezek döntenek. És nagyon fontos, persze van, aki felelős a végleges döntés meghozatalára, de meghallgatásra kerül mindenkinek a véleménye. Úgyhogy én hiszek abban, hogy a tehetséges, lelkiismeretes orvosnak mi hamarabb döntési kompetenciát kell adni.
Ugye a gyakorlati képzés erősítése kapcsán azért az jutott eszembe, hogy ez az is szükségeltetik, hogy az adott orvos az jó mentor legyen, vagy jó tanár, jó oktató legyen. De hát azért azt tudjuk, hogy ez mégiscsak tulajdonképpen két foglalkozási ág specifikumait kell, hogy egyesítse. Egy jó sebész nem feltétlenül biztos, hogy jó tanár, vagy jó oktató is, vagy jó mentor.
Nem feltétlenül, de azért gyakran együtt vannak ezek a képességek, és hát azok a kollégák maradnak például egy egyetemen, ahol az oktatási képesség, illetve készség, vagy akarat egyaránt.
És ez az oktatói kapacitás, ez adott a kórházakban? Vagy azokon a gyakorlati helyeken, ahova kikerülnek a rezidensek?
Nyilvánvaló, hogy az egyetemeken lényegesen jelentősebb oktatói kapacitás van. És hogyha az egyetemeket megnézzük az alapján, hogy a tudományos fokozat tekintetében olajeszkednek, hogy a Semmelweis Egyetemen az általános orvostudományi karon belül az oktatók túlnyomó része 90% fölött rendelkezik tudományos fokozattal. Ez nem így van mondjuk egy városi kórházban, vagy egy megyei kórházban, bár ott is vannak a kollégák, akiknek tudományos képesítésük van, és ezáltal ugye oktatói tevékenységet is végeznek. Én azt gondolom, hogy éppen ezért egy picit más helyzet van egy egyetemi klinikán, és egy gyógyító egyetem az más, mint egy főként közellátást végző megyei kórház. Ott az a mindennapi bejövő betegeknek a ellátását igényli. A Semmelweis Egyetem is rendelkezik komoly közellátási feladatokkal, amelyek ellátása során a medikusok oktatása folyik, és aztán értető módon van egy nagyon komoly csúcsellátási feladata, és ez összességében teszi ki azt a tevékenységet, amelyet egyben kutat, egyben oktat, és egyben el is lát.
Beszéljünk egy kicsit az egyetem hallgatói létszámáról. Hogyan látja, elegendő ez a hallgatói létszám, vagy növelni kéne a létszámot? Ugye azért azt tegyük hozzá, hogy ha megnézzük a ponthatárokat, akkor továbbra is szinte a legmagasabb bejutási küszöb az a Semmelweis Egyetemen szükségeltetik.
Hát igen, a jelöltek számával nincsen probléma. A Semmelweis Egyetemen éves szinten 450-470 hallgatót veszünk fel az általános orvostudományi karra, a magyar nyelvű képzésre, de ezt meghaladó, vagy közel ezt meghaladó mértékben veszünk fel külföldi hallgatókat, német és angol képzésben, ami egy nagyon fontos bevételi forrás a Semmelweis Egyetemnek.
Ez csak bevételi forrás, vagy ez rangot is jelent?
Hát ez nagyon komoly rangot jelent. Tehát a különös tekintettel megnézzük, hogy milyen hallgatók jelentkeznek a Semmelweis Egyetemnek. Majdnem a fele az német nyelvterületre érkezik, tehát Németország, Svájc, Ausztria. Tekintélyes része jön Norvégiából, jön Izraelből, jön Görögországból és a mediterrán országokból, de jönnek Kanadából, az Egyesült Államokból is, és van Japánból, egyre több Kínából, és vannak észak-afrikai és ázsiai, közép-ázsiai országokból egyaránt. Tehát mintegy 70 országból jön. Ennél jobb nagyköveti rendszert ki sem lehet dolgozni, mert nem is kell érte fizetni, hanem ők fizetnek, hogy tanuljanak, mi tanítjuk őket lelkesen, és amikor innen egy magyar diplomával kikerülnek Európába vagy Európán túl, akkor az egy életre egy magyar nagykövet lesz, ki viszi Budapest szépségéről az itteni emberek kedvességére, az orvosok szakértelmére, a hírt. Én azt hiszem, hogy ezt
erősíteni. De gondolkoznak egyébként akár a magyar, akár a külföldi hallgatók létszámának bővítésében? Azért is kérdezem ezt, mert láttam az Európai Bizottságnak egy prognózisát, és ez arra vonatkozik, hogy 2020-ra 1 millió szakember hiányzik majd az egészségügyi ellátórendszerből. Hát ez egy óriási szám, ráadásul ez az időpont nagyon közel van, 2020-ról beszélünk.
Igen, és hát úgy mondják ezt, hogy közben van egy szívóerő, egy brain drain, amely Közép-Kelet-Európa jól képzett orvosi szakemberei próbálja elszívni a képzőhelyek környezetéből, ezért is nagyon fontos az, hogy a képzés továbbiakban is magas színvonal legyen, és a rezidensek számára is egy jó lehetőséget biztosítsunk Magyarországon, és ne kerüljenek ezek a fiatal doktorok külföldre, csak legfeljebb tanulmányútra. Ez a probléma nyilvánvaló első körben megoldhatatlan. Ennek nem csak képzési nehézségei vannak, tehát nem azért, mert hogy nem tudunk többet képezni. Ez az egyik oldal. A másik az, hogy nem kapunk fiatal, okos, tehetséges, lelkismeretes kollégát, elegendőt, mert ma már a világban kicsit mindenki másképp képzeli el a jövőjét. Az a munka, amit egy orvos vagy egy egészségügyi szakdolgozó végez, hogy természetes velejárója a hétvégei ügyeleti munka, az éjszakai ügyelet. Sokan úgy gondolják, hogy ők egy 5 napos, 5-ször
40
órás.
Órás,
vagy sőt, már 40 órán belüli heti munkával szeretné a kenyerét megkeresni. Ez okozza Európában a legnagyobb bajt. Magyarországon még mindig találunk megfelelő fiatal humán erőforrást, aki az orvosegyetemben látja a jövőjét. Azért ez Németországban például, vagy akár Franciaországban egyre inkább csökken, mert más módon is meg tudják keresni a családnak a betevő falatot, úgyhogy ezért nem mennek el orvosnak, de ez növeli azt a grádienset, ami miatt egy szívóhatás érvényesül, és az Egyesült Államokban ugyanez a helyzet, tehát az Egyesült Államok pedig Nyugat-Európát szívja meg ebből a szempontból. Nagyon sok német, angol, francia, spanyol orvos dolgozik az Egyesült Államokban. Ennek következtében ezzel a problémával szembe kell néznünk. Hát én azt gondolom, hogy nem lehet elegendő orvost képezni. Az orvosképzés azonban költséges, tehát nem olcsó. Tudjuk, hogy ehhez megfelelő gyakorlótérre van szükség, és nem is még csak a gyakorlótér a legnagyobb probléma, hanem már előbb beszéltünk, hogy kellő számú oktatóra van szükség, van oktatókra, akik rendelkeznek a szakmájukban minden egyes információval, tudással, és azt tovább is tudják adni.
Csak néhány percünk maradt a beszélgetésből, és azért térjünk még rá befejezésként az ön szűkebb szakterületére, a szívgyógyászatra. Ezt tudjuk, hogy ez köztudomás, hogy a magyar lakosság felének halálát szív- és érrendszeri betegségek okozzák, sőt talán több, mint a felének. Elindult korábban egy nemzeti szívprogram javítandó ezen a számarányon. Látszanak azért már eredmények?
Hát egyértelmű. Nekünk is van egy nemzeti szívprogramunk, ami egy tudományos program. Pontos adatokat is tudok mondani. Az elmúlt 20 évben a Magyarországon a várható élettartam több mint 7 évvel nőtt. Azért ez nagyon komoly eredmény. Ennek a jelentős része kardiovaszkulális szív- és érgyógyászati halálozás megelőzése révén valósult meg. De hát nem dőlhetünk hátra. Miközben megoldottuk az infarktust, és azt lehet mondani, hogy 60%-kal kevesebb beteg hal meg infarktus következtében, de ott vannak az úgynevezett krónikus szív- és érrendszeri betegségek, ide tartoznak a szívelégtelenség, a pitvarfibrilláció, amelyek szedik az áldozatokat. Tehát itt megváltozik a feladat, mindig utána kell menni, mert újabb és újabb betegségek, és legfőképpen a krónikus betegségek irányába mozdul el. Az akut betegségeket megoldottuk, most jön a krónikus betegség, új gyógyszerek elérhetők, új módszerek, minimál invazív eszközök vannak jelen, úgyhogy én optimista vagyok. Az onkológia lesz a következő probléma, amit meg kell oldani, de már ott van a előrelátható harmadik nagy téma, és ez pedig a mozgásszervrendszeri betegségek.
Akkor feladat van az orvosok előtt. Az elmúlt órában Merkeli Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, a Városmajéri Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm.